Tehát Péter apostol első levele, első fejezet, az első 9 vers így hangzik. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélető lényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghívásra. Kegyelem és békesség adassék nektek, bőségesen. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szedlőtelen és hervasztatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Akiket az Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találhassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttok, szerettek. Akiben noha most sem látjátok, de hisztek benne. Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célján a lélek üdvösségét. Eddig Isten igéje, imádkozzon. Mai délelőttel szeretném, ha elgondolkodnánk, hogy mi keresztények hogyan vagyunk jelen ebben a világban. És konkrétan azt a gondolatot szeretném kiemelni, hogy jövedényként vagyunk jelen a világban, és ezt a gondolatot szeretném körbejárni, hogy mit is jelent ez, hogy jövedényként vagyunk jelen a világban. Az előbb énekeltünk, hogy idegenben jár gyermeket ezen a földön. Tehát nem vagyunk valahogy otthon, idegenben vagyunk. Igazából ezt jelenti jövedénynek lenni. Távol a hazától, valahol egy idegen országban élni. Úgy, mint például a Latorcai Eszter, akit nem tudom, hogy itt van-e vagy nincs, de ő Lengyelországban tanult, távol a hazájától, egy idegen országban. Vagy Debbie Erkenőke, ő Amerikában tanul, távol a hazájától, egy idegen országban. Taylor Mart is Amerikában tanul, nem tudom, hogy ő távol van-e a hazájától, én remélem. Ő amerikai és Amerikában tanul, de hát itt nőtt fel, itt született. De mi, magyarországi keresztények, akik itt vagyunk szülőföldünkön, miért lennénk idegenben? Miért vagyunk távol a hazától? Azért, mert keresztényként nem csak földi hazánk van, hanem mennyei hazánk is, és attól még távol vagyunk. Bár afelé tartunk, de mégis itt a földön idegenben járunk. És ami hazánk igazából a menny. És én attól félek, hogy erről sokszor megfeledkezünk a mindennapok során. Valahol mélyen a Biblia ismeretünkben ez megvan, és tudjuk ezt, hogy a menny a mi hazánk. De valahol mindennapokban ez a gondolat elsikli. És én attól félek, hogy a mindennapokat valahogy nem ennek a tudatában, ennek az ismeretében rendezzük be. Hogy az életünk lehet, hogy nincs összhangba teljesen ezzel az ismerettel, ezzel az igazsággal, ami tény. Filippi beliaknak azt írja Pál apostol, hogy a mi országunk a mennyben van. Honnét várjuk a mi megtartó Krisztusunkat. A mi hazánk a mennyben van. És persze itt a Földön ezer meg ezer szállal kötődünk ezzel a látható világhoz, ami bizonyos értelemben természetes, mert Isten nem vett még ki bennünket ebből a világból, itt élünk, dolgozni kell a megélhetésért, a gyerekeinknek enni kell adni, otthont kell teremteni, a csekeket mindig be kell fizetni, a nyugdíjból hónapról hónapra ki kell jönni, az orvoshoz el kell menni, hogyha beteg a testünk, tehát egy csomó minden ide köt ehhez a látható világhoz. Mégis én azt gondolom, hogy nem lenne szabad megfeledkeznünk arról, hogy igazából mi már, bár itt élünk, a mennyhez tartozunk. A babiloni fogságból elhúzolt zsidó nép nem feledkezett meg Jeruzsálemről. Nem feledkezett meg messze Babilonban sem az ő hazájáról, és Babilon folyói mellett a 137. Zsoltár alapján úgy emlékeztek vissza Jeruzsálembe, hogy ezt mondták, ha megfeledkezem róla Jeruzsálem, akkor feledkezzem meg rólam a jobb kezem. Ez zenészek mondták, akiket nógatni akartak arra, hogy énekeljék a Sion énekeit, Jeruzsálem énekeit. Dehogy énekeljék mi rabságban. Fölakasztottuk a hárfáinkat a fügefákra, illetve a milyen fák voltak ott? Fűzfákra. Tehát nem tudtak énekelni. De azt mondja ez az énekes, hogyha elfeledkeznél Jeruzsálemről, feledkezzék meg rólam a jobb kezem, ne is tudjak zenélni. Ha elfeledkezem Jeruzsálemről, akkor a nyelven tapadjon az ínyemhez. Ne is tudjak énekelni. Ha nem, Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Igen, sokféle szállal kötődünk ehhez a világhoz, de hát megfeledkezünk a mennyről, akkor meg kell feledkeznünk a mennyről. És nem a legfőbb örömünk a menny, az üdvösség. Az, hogy a nevünk föl van írva a mennyben. Mit mond az Úr Jézus tanítványainak? Lukács evangélium a 10. részében. Azon örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Itt a földön élünk, de örvendezünk-e abban, hogy a nevünk föl van írva a mennyben? Mikor mondta ezt utoljára nekünk az igében az Úr Jézus? Azon örvendez, hogy a neved föl van írva a mennyben. És mikor örvendeztünk ezen utoljára? Az én nevem föl van írva a mennyben. Az az én hazám. Ugye, aki egyetemi vagy főiskolai felvételén vett részt, az izgatottan várja, hogy a neve ott lesz-e a felvételt nyert hallgatók között. Nézi a listát, és ha meglátja a saját nevét, azon örvendezik, hogy fölvették az egyetemre. Hogy felvételt nyert. És mi örvendezünk-e? Nem azért, mert kiérdemeltük, hanem azért, mert hiszünk Krisztusban, aki kiérdemelte számunkra az üdvösséget. És ha ebben örvendezünk, hatással van-e ez a mindennapjainkra? Ez a tudat az életünkre, hogy a menny, a mi országunk, a mi hazánk. Mert az az egyetemista, aki felvételt nyert, utána egyetemre fog járni. Ugye? Hát ezért felvételizett, hogy oda járjon. Az a keresztény, akinek már a menny a hazája, annak a tudatába kell, hogy éljen, hogy ő oda tartozik. Még ha még most, itt is él ezen a földön. Tudatában vagyunk ennek igazán. Ennek az ismeretében élünk el. A Péter apostol a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszíret jövevényeknek írja levelét. Ez öt kis-ázsiai tartomány, ami a római birodalomhoz tartozott, és azok a keresztények, akik kezdetben a tartományokban éltek, szenvedtek a hitük miatt, azért, mert Krisztushoz tartoztak. És Péter apostol próbál lelket önteni beléjük, és olyan igazságokkal táplálja az lelküket, ami segíthet nekik abban, hogy kitartsanak, akkor is, ha hitük miatt szenvedés tüzét kell átélni. Melyek voltak ezek az igazságok? Hát egyrészt az, hogy jövedények ezen a földön. A második az, hogy ki vannak választva ebből a világból. Az Isten kiválasztotta őket magának ebből a világból. A harmadik, hogy mennyei örökség van számukra fenntartva a mennyben. A negyedik, hogy övék legyen az az örökség, az Isten hatalma őrzi őket a hit által. Az ötödik, ha szenvednek is a hitük miatt, akkor sem kell meghátrálni. Miért? Azért, mert jutalmuk bőséges lesz a mennyben. Mert Krisztus visszajövetelekor ő jutalmat ad azoknak, akik kitartanak Krisztus mellett a hit próbáiban is. Tudom, hogy a mai világban, illetve a világnak ezen a részén, talán bennünket nem érnek olyan próbák, szenvedések a hitük miatt, mint Péter korában a keresztényeket. De mégis azt hiszem, hogy nagy veszélyben vagyunk. Mert talán ez a veszély sokkal nagyobb, vagy ez a világ sokkal veszélyesebb számunkra, mint a Péter korabeli keresztények számára a szenvedés volt. Idézőjelben a jólét, a kényelem sokkal nagyobb veszélyt jelent számunkra, mint az üldözés, a szenvedés. Hogyha az Isten igének igazságaival nem bástyázunk körül a szívünket, be fognak lopózni oda ennek a világnak a gondolatai, ennek a világnak a szellemisége, meg fog a szívünkben telepedni, és meg fog bennünket felfőzni. Mit kell tennünk? Köszönöm be! Életele. Újra és újra frissítenünk kell a szívünket az Isten igéje által. Mi egy számítógépet megvédünk a vírusok ellen. Újra és újra frissítjük a vírus ölő programokat. Azért, hogy a levél a vírusok ellen is védett legyen a számítógépen. A szívünket frissítjük-e újra és újra az Isten beszédével? Ugye gondolatainkat és a szívünket átjárják azok az igazságok, amelyek megvédenek bennünket ettől a világtól, ennek a világnak a bűnös gondolataitól, szellemiségétől, hogy a szívünkbe ne férkőzzenek be olyan gondolatok, amelyek idegenek az Istentől, amelyek megrontanak bennünket, amelyek eltávolítanak bennünket Istentől. Mire kell tehát odafigyelnünk ebben a világban? Először arra, hogy élvevények vagyunk. És érdekesen írja Péter, a felsorolt öt kis-ázsiai tartományban elszélet jövevényeknek írja levelét. Erről az elszéledésről vagy elszóratásról, hogy mondjam néhány gondolatot. Mi keresztények el vagyunk szórva ebben a világban. Szóval, hogy úgy próbáljuk elképzelni, veszünk a csipetsót, beleszórjuk a levesünkbe, elkavarjuk, és bátornan merítünk a levesből, a hangunkkal, érezni fogjuk a sónak az ízét. Kevesen vagyunk ebben a világban keresztények, de jelen vagyunk mindenhol. Földrajzilag is, társadalmilag is. Ott vagyunk az egész világon. A szegények között, a gazdagok között, a középosztály között, az alacsony és a magas beosztásúak között. Mindenhol ott vagyunk. És érezni lehet, illetve kellene az ízünket és a hatásunkat ebben a világban. Ugye ez így volt már a kezdetén is. Amikor az evangéliumot az Úr Jézus hirdette a szegényeknek, a megvedetteknek, azoknak, akik a társadalom peremére szorultak, a parázsnáknak, a bűnös asszonyoknak, de hirdette a vámszedőknek, akiket szintén kitaszítottak, de ők gazdagok voltak, és Jézus követői között ott voltak gazdag asszonyok is, akik segítették Jézust az ő szolgálatában. Például Johanna, aki Heródes gondviselőjének húzának volt a felesége. Tehát egészen alacsony osztálybeliek és egészen magas osztálybeliek is ott voltak Jézus követői között. Mi vagyunk a föld sója. És az ízünknek meg kell nyilvánulnia ebben a világban. Nem szabad engedni, hogy a világnak a szellemisége bemenjen a szívünkbe, megfertőzön és megkapadjon ott. Nem szabad engedni, hogy elvetítsük az ízünket. Miért is? Azért, mert Isten kiragadott már bennünket ebből a világból. Nem fizikailag, nem szellemileg elszakított ebből a világból. Ki vagyunk választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint. Azt olvastuk fel. Ez azt jelenti, hogy akik Krisztushoz tértek, azoknak az életükben egy filmszakadás történt. Ment az életünk filmje születésünk óta, és egyszer csak ez megszakadt. Az az élet, amit az Isten nélkül éltünk. Akkor szakadt meg, amikor rádöbbentünk Isten előtt, hogy bűnösök vagyunk. Hogy a bűneink miatt ítéletre méltó vagyunk. És ítélet vár ránk. De nem csak erre elszenyedtünk át, hanem arra is, hogy Jézus vére a kereszten, ami bűneinkért omlott ki. Hogy azokat eltörölje. Hogy a bűnök bocsánatában részesüljünk. És Krisztus azért támadt fel a halálból, hogy mi is egy új életre támadjunk föl, már ezen a földön. És új életet kezdjünk Istennel, és nem Isten nélkül. Aki ezt fölismeri, a bűneivel oda megy Krisztushoz, azokat megbánja, és bűnbocsánatot kér, és befogadja Krisztus a szívében, megváltóját és urát, annak új élete lesz. Erről az újjászületésről is olvastunk. Újjászületik az az ember lelki értelemben, aki Krisztus befogadja megváltójának és utának. És ez kettő dologgal jár. Szakítással a múlttal, az eddigi életemmel. Ezért mondtam, hogy filmszakadás van. Az a világ, amiben korábban otthon éreztem magamat, már idegen számomra. Nem vagyok már otthon ezen a világon. Én egyetemista koromban jutottam hitre, és már biztos többször elmondtam, de még egyszer elmondom, hogy én addig jártam a Fekete Lyukba, és hallgattam a Vártázó Halotti meg együttes koncertjeit, és miután hitre jutottam, azután is eljártam párszor ezekre a koncertekre. de már nem voltam otthon ezeken a koncerteken. Éreztem, hogy ez már nem az én világom. Idegen lett számomra az, ami ott volt. És egy idő után sok minden mással el is hagytam ezeket. Nem azért, mert kényszerítettek rá. Valami történt a szívemben. Az Isten elszakított ettől a szellemiségtől. És ott oda tetett önmagához. Ezért az újjászületése egy teljesen új dolog kezdődik az ember életében. Elszakad a világ szellemiségétől, és hozzá kötődik az Istenhez. Újjá születik. Istentől születik. Ha lehet mondani, Isten génjei, örökői. Az Isten szent, és egy ilyen pánkos talán mondja, hogy isteni természet részesei lettetek. Szentek lettetek valóságosan, és igazán. És ha valaki Krisztushoz tér, és vágyakozik a szent életre, az Isten után, ez teljesen normális, mert újjá született. És ezért várhatja el az Isten tőlünk, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát egy fémszakadás történik, elszakadunk a régitől, idegen lett számunkra, és kezdünk egy újat. Persze, amitől elszakadtunk, az újra és újra ostrom a bennünket, és be akar költözni újra a szívünkbe, az életünkbe. Ezért beszéltem az előbb arra, hogy védekeznünk kell az Isten igéjével, hogy amitől megszabadultunk, újra vissza ne lopozza a szívünkbe. A felolvasott igében Péter apostol a kiválasztással kapcsolatban két dolgot említ meg. Két dologra leszünk kiválasztva. Az egyik a Jézus vérével való meghintésre. A másik az engedelmességre. Tulajdonképpen ezekről már az előbb beszéltem, pedig hagyd mondjak néhány szót. Egy ember életében a legnagyobb dolog, ami történhet a Jézus vérével, az Isten meghinti. Hogy a bűnei lemosásra kerülnek Jézus vérével. Isten megmossa, megtisztítja a bűneitől. De mi emberek sokféle terhet tudunk hordozni itt az életben, sok szenvedést tudunk elviselni, sok próbán át fogunk menni, de a bűnök terhét hosszú ideig nem tudjuk hordozni. A bűnök terhét egyedül az Isten bárányát tudja hordozni, a Jézus Krisztus, és ő tudja elvenni. A bűnökben az ember beleroppan, ha sokáig hordozza. Ugye Dávid király, amikor sokáig elhagadta a bűneit, és nem vallotta meg, azt mondja, hogy az élet erőm az ellampa, mint a nyári hőségben. Ugye ezt mi is tapasztaljuk, hogy a nyári hőségben az ember ereje úgy kimegy, elhagyja az ereje. Ehhez hasonlítja Dávid király azt, amikor a bűneinket hordozunk napon, napra, hónapról, hónapra, évről évre, akár egy életen keresztül, hogy az ember elhagyja az élet ereje. És mit mond a Zsoltárban, hogyan folytatódik? Dódik, bűneimet bevallottam, bűnömet nem tapasztaltam, elhatároztam, hogy bevallom bűnömet, hamisságomat az Úrnak, és mi történt, amikor ez megtörtént? És te elvette rólam bűneimnek terhét. Ez a legnagyobb dolog, ami történhet velünk. Az Isten elveti rólunk a bűneink terhét, megtisztít Krisztus vérével, ha elé megyünk, és megvalljuk a bűneinket. És akárhány éve is vagyunk keresztények, ez az evangélium nem csak a nem hívőknek szól, hanem nekünk is. Dávid hívő ember volt, nem hitetlen. A keresztet nem lehet a hátunk mögött hagyni, mint ahogy nekem most a hátam mögött van a kereszt. A keresztet mindig a szemünk előtt kell lenni. Nem mondhatjuk azt, hogy én már ezt hallottam, én már ezt tudom. Tudom, hogy Krisztus az én bűneimért halt meg. Ha valaki ezt mondja, akkor még nem tudja, hogy miről beszél. A Krisztus keresztjéből élnünk kell napról napra, hiszen gyarló emberek vagyunk és bűneket követünk el. És a Krisztus keresztjéből kell élnünk és venni újra és újra a bűnök bocsánatát, és ott kell a terhénket újra és újra lerakni. Péter és Pál apostol nem véletlenül kezdi a levelét úgy, hogy kegyelem és békesség adassék nektek, most mit olvastunk? Bőségesen. Bőségesen adassék nektek a kegyelem és a békesség. Mert erre szükségetek van. Tehát ki vagyunk választva ebből a világból, egyrészt Jézus vérével van megkintésre, másrészt engedelmességre. Ugye beszéltem arról, hogy elszakadtunk a régitől, egy újat kezdtünk el. És jövedényként ez az életprogramunk. Engedelmeskedni Istennel. Az első részben kicsit később azt mondja Péter, hogy az Isten kérelmében töltsétek el jövedénységetek idején. Az Isten kérelmében, az Istennek engedelmességében. Erre lettünk kiválasztva. Nem csak arra, hogy megtisztuljunk a bűneinkből, hanem az Istennek engedelmeskedjünk. Mi a következő dolog? Ki velünk választva ezen a világon, és a mennyben örökség van fenntartva a számunkra. Azt olvastuk, hogy élő reménységre vagyunk kiválasztva. Ez azt jelenti, hogy előre tudunk tekinteni a mennybe, élő reménységünk van arra, hogy nekünk helyet készített ott az Úr Jézus, és az a miénk is lesz. Ez a reménység nem fog megszégyeníteni. Ha valaki tisztusban hisz, akkor ebben bizonyosan reménykedhet. 1 Péter 1.13. Tökéletesen vagy teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik. Teljes bizonyossággal reménykedjetek a kegyelemben, az üdvösségben, abban, hogy örökségetek van a mennyben. Búcsú beszédeiben az Úr Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így lenne, nem mondtam volna nektek. Elmegyek és helyet készítek nektek. És ha elmegyek és helyet készítek nektek, akkor újra eljövök, magamhoz veszek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Az Úr Jézus helyet készít nekünk, és újra eljön, hogy magához legyen, hogy ott legyünk mi is, ahol ő van. Tehát örökség vár ránk a mennyben. Jövedénység ideje alatt erre várunk, hogy ez az örökség a miénk legyen. De mi a biztosíték, a garancia, hogy ez miénk is lesz? Azt olvastuk, hogy az Isten hatalma őriz benneteket az üdvösségben. Van-e ennél nagyon biztosító, hogy mondjam, mint Isten? Akinek a hatalma őriz bennünket az üdvösségre. Amikor az Úr Jézus a János Evangélium a 10. részében úgy beszél önmagáról, mint jó pásztorról, követőjéről, mint juhokról, akkor azt mondja, hogy az én juhaim hallják a hangomat, követnek engem, én örök életet adok nekik, és soha el nem vesznek. És utána a mennyei atyáról beszél, és úgy beszél róla, mint aki mindeneknél nagyobb. És hogy az ő kezéből, mármint az atya kezéből, senki sem ragadhatja ki a jó pásztor juhait, Jézus követői. Az Isten hatalma őriz bennünket, zárójel, illetve nem is zárójel, ez nagyon nagy kérdés, hit által az üdvösségben. A mi részünk a hit. Bele kapaszkodni Jézus Krisztusba, ami megmentőnkben, ami megváltónkban, ami úrunkban. És ha bele kapaszkodunk, akkor az Isten hatalma megőriz bennünket az üdvösségre. Látjátok ezt a láncolatot? Ki vagyunk választva ebből a világból, örökség van számunkra a mennyben fenntartva, az Isten hatalma megőriz, hogy ezt az örökséget elnyerjük. Ha ezt felismeritek, átgondoljátok, mi az, amit ez az ismeret kívánt belőletek. Hát én remélem, hogy örömök kellene, hogy kívánsam, nem? Ha én Ágostonnak most, június végén megvenném a karácsonyi ajándékot, ami lehet, hogy egy autópálya, amit már többször kinézett magának egy játékboltba, és rágja a különket, hogy vegyük már meg neki egyszer, és azt mondanám, hogy Ágoston, most megvettem neked ezt az autópályát, elraktuk, jó helyre, biztonságban van, és a tiéd lesz karácsonykor, oda fogjuk neked adni. Akkor mi történne? Évi szerint tisztít Sapna, hogy most azonnal adjuk oda neki. Én bízom abban, hogy örülne hogy megkapja azt az ajándékot, amire már annyira várok. És számolná a napokat egy fél éven keresztül, hogy hányat kell még aludni addig, hogy eljöjjön karácsony, és hogy az övé legyen az ajándék. Örülünk-e abban, hogy az üdvösség a miénk lesz? Hogy a mennyben örökség van fontanak a számunkra? Napokat nem tudjuk számolni, mert nem tudjuk, mikor jön ebben. De megfeledkezünk erről. Számon tartjuk el a mindennapokban. Amikor Péter apostol erről az üdvösségről beszél, azt mondja, hogy romolhatatlan, betőtelen és hervadhatatlan örökség van a mennyben fenntartott számotokra, meg az egyik, utána, hogy Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készül van, hogy az utolsó időben Krisztus visszajövetelekor nyilvánvaló legyen, és úgy folytatja, hogy ezen örvendeztek. Ezen örvendeztek. Mi örvendezünk? Azon, amit ez a világ adhat. Kimerül az örömünk ebben? Van, igazi örömünk van abban, hogy örökségünk van a mennyben, ami fenn van tárva számunkra, és az Isten hatalma megőriz bennünket erre az örökségre. Utána szinte nem talált szavakat Péter, hogy leírja ezt az örömet. Az üdvösség fölött való örömet. Azt mondja, hogy kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját lehetetek üdvösségét. A lélek üdvössége felett való öröm az emberi szavakkal nem kifejezhető. Kibeszélhetetlen, dicsőült öröm. Miénk ez az öröm? Amit nem lehet szavakba önteni, nem lehet elmondani, nem lehet kifejezni. Nekünk föl van írva a mennyben, azért, mert hiszünk, szeretjük azt, ahogy olvastuk, akit nem láttunk még, Jézus Krisztust, és hiszünk benne, bár most sem látjuk. Mégis kibeszélhetetlen dicsőjét örömmel örvendezünk, mert elértük hitünk célját, a lélek üdvösségét. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Örülünk-e? Boldogok vagyunk-e a Krisztusban való hit miatt? Péter az örömről beszél. Mégis azt mondja, hogy örvendeztek az üdvösségen, na ha most kicsit szomorkodtok különböző kísértések vagy próbák miatt. Az elején azt mondtam, hogy ez a kis-ázsiai területen élő keresztények a hitükért szenvedtek. És Péter próbál lelket önteni beléjük, hogy kitartsanak a hitben, hogy ne adják föl. És mit mond nekik, hogyan biztatja őket? Az egyik dolog az, hogy ezeknek meg kell lenni. Ezeket valahogy nem lehet elkerülni, hogy a hitünk miatt szenvedjünk. Hogy a hitünk miatt próbát szenvedjünk. És az Úr Jézus a búcsú beszédében ilyeneket mond, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ez valahogy benne van a kereszténység programjában. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt. Ha egy világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Erre valahogy fel kell készülni. Ha nem rejtjük béka alá a világosságunkat, ha tényleg sók vagyunk és nem szennyezettek a világnak a szennyétől, akkor ellenállásba fogunk ütközni. Akkor a világ is felismeri, hogy ez az ember idegen szellemiségből, szellemiségében tőlünk. És mint egy idegen testet próbál magából kivetni. Ezért van szükségünk gyülekezetre, többek között, hogy egymást erősítsük, bátorítsuk, buzdítsuk arra, hogy tartsunk ki Krisztus mellett, akkor is, hogyha a hitünk próbát szenved. Egy világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot, mondja az Úr Jézus szintén a búcsú beszédében. De mit mond még Péter? Ugye ez nem túl nagy biztatás. Ezeknek így kell lenni. A 4. rész 13. versében azt mondja, hogy amennyiben részetek van Krisztus szenvedéseiben, örüljetek. Hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Talán furcsa, de Péter azt mondja, hogy ha hitetek próbát szenved, akkor ennek örüljetek, mert ha kitartotok a próbában, akkor Krisztus dicsőséges megjelenésekor vigadozva fogtok örvendeni, mert a hitetek, amely ti által próbált, jutalmat fog kapni. A felolvasott igében azt olvastuk, hogy a próbát kiállt hit, az az Isten szemében becses, értékes. Értékesebb a tűz által kipróbált aranynál, és dicséretre, dicsőségre és tisztességre méltó lesz Krisztus megjelenésekor. Amikor Krisztus megjelenik és elé állunk, és kiálltuk a hitnek a próbáit, az Istentől kapunk dicséretet. Az Isten részesít bennünket tiszteletben és tisztességben és dicsőségben. A jutalomosztás még hátra van. De a jutalmat azt fogja kapni, az egy hitartlan hitben. A hit próbáit is kiállja. A zsidókhoz írt levélben a vége felé azt olvassuk, hogy ne dobjátok el a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Ne dobjátok el a bizalmatokat, a hiteteket. Szinte már a küszöbén voltak ennek. És a zsidókhoz írt levél írója szintén lelket akart önteni az olvasóiba, és emlékezteti őket a múltra. Emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben sok szenvedés teljes küzdelmet álltatok ki, midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorzattatásokkal nyilvánosság elé húzoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak, mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elroblását is örömmel fogadtátok, tudván, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Ne adjátok fel a hitet. Akkor is, ha próbát szenvedtek, ha a szenvedésnek a tüzén kell átmenni, azért, mert jutalmatok bőséges a mennyben. Az Úr Jézus a jelenések könyvében úgy biztatja a szmirnai gyülekezetet, semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. És ez a biztatás nem csak az első századbeli szmirnai keresztényeket erősítette meg, hanem a második századiakat is. A második század derekán Polikarpos volt Szmirna püspöke. Ő még János apostol tanítványa volt. János apostol lábainál ült és hallotta azt az evangéliumot, amit ő meghallott Krisztustól. 86 éves volt, amikor a római hatóságok arra kényszerítették, hogy átkozza meg Krisztust. És mit mondott ez a 86 éves ember? 86 éve szolgálok Krisztusnak, és ő soha semmi rosszat nem tett velem. Hogyan átkozhatnám meg az én királyomat és megváltómat? 86 évesen ez az ember, mert nem átkozta meg Krisztust, mágia halálra ítélték. Oda akarták kötözni a mágián lévő oszlophoz, hogy ott maradjon, amikor felgyulladnak a lángok. És azt mondta ez az ember, ez a Polikarpos, nem kell, hogy megkötözzetek. Aki erőt ad nekem ahhoz, hogy elviseljem a lángokat, ahhoz is erőt fog adni, hogy aki megkötözésetek nélkül is ott maradjon a mágián. Halál előtt hálát adott az Istennek, hogy a Krisztusért szenvedhet. És így halt például halál. Polikarpos hirdetényként élt ezen a világon. Már gyerekkorában ott ült János apostol lábainál, és Krisztushoz kötötte az életét, és hűséges volt hozzá, mint halálig. 86 évesen véltanú halált halt, elnyerte az életnek koronáját, és azt az örökséget, ami fenn volt tartott számára a mennyben. Mi is jövedények vagyunk ezen a világon. Számunkra is örökség van fenntartva a mennyben. Minket is az Isten hatalma őriz az üdvösségben. Örvendezzetek ezen, és tartsatok ki mindvégig. Imádkozzunk. Menj nekem, köszönjük, hogy a Te igéd újra és újra tud életet adni bennünk, és fel tud frissíteni, ha kell, meg tud ítélni, ki tud javítani, újra a helyes irányba tud beállítani. Kérek, hogy tedd ezt meg nyelünk, nem csak a mai délelőttben, hanem napról napra, újra és újra. Segíts, hogy a szívünk az igazán Tiéd lehet, legyen, hiszen kiválasztottál bennünket, hogy a Tiéd legyünk, hogy hozzá tartozunk, hogy elszakadjunk mindattól, ami nem a Te szerinted való, hanem bűnös, és egy új életet ajándékozzál nekünk. Segíts, hogy járjunk is ebben az új életben. Lássuk a mennyei hazánkat, ne feledkezzünk meg arról, és reménykedjünk abban, hogy az üdvösség, amit készen van, az egyszer a miénk lesz, hiszen a Te hatalmad által őriztetünk arra, hogy ezt fel is nyerjük. Kérünk, segíts bennünket, hogy ezen örvendezzünk, és ezt várjuk. És kiálljunk minden próbát, ami esetleg a hitünk miatt bennünket ér, érni fog. Te adj ehhez nekünk erőt, örömöt, kitartást a Te dicsőségedbe. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.